Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ternyák Csaba egri érsek ma éjszaka éjféli szentmisét mutat be az egri bazilikában. December 25-én 10 órakor lesz az érseki szentmise. December 28-án a 10 órakor kezdődő szentmisében zárja le a jubileumi szentévet a főpásztor. December 31-én 18 óra 30 perckor kezdődik az évvégi háladó szentmise. A szertartásokat rádiónk élőben közvetíti, és követni lehet majd a Szent István Televízió YouTube csatornáján is. Ismételt felhívást intézek az összes jó szándékú emberhez, legalább a megváltó születése napján tartsanak egy nap békét, a béke napja legyen az egész világon, sürgetett tűzszünetet 14. Leó pápa, aki a Castel Gandolfói pápai rezidencia előtt nyilatkozott újságíróknak este. A Szentatya kijelentette, az ünnepek előtti napokban nagy szomorúságot okoz számára, hogy Oroszország látszólag elutasította a karácsonyi tűzszünetet. A pápa legalább egy napra a fegyverek elhallgatását sürgette az ukrajnai harctéren, épp úgy, mint a világ más háborús övezeteiben. Elmondta, Gáza egyetlen katolikus temploma, a Szent Család templom plébánosával is beszélt telefonon, aki közölte vele, igyekeznek megünnepelni a karácsonyt, amíg mindig nagyon bizonytalan helyzetben. Véleményt mondott az amerikai Illinois államban nemrég elfogadott törvényről is, amely jövő szeptembertől engedélyezi a végső stádiumban lévő betegek asszisztált öngyilkosságát. 14. Leó arra kért mindenkit, gondolkozzon el a karácsonyi ünnepek alkalmával az emberi élet természetéről és értékéről. A békesség, amit Jézus születése hoz, Isten és ember között, békét kell hozzon az ember és ember között is, mondta Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti elsek karácsony alkalmából az MT-nek. Azt kérte mindenkitől, hogy legalább a kis Jézus jászula körül próbáljuk megérteni egymást, legyünk kedvesek egymással. Arról is beszélt, a harmóniáért tenni és imádkozni kell, karácsonykor pedig az a feladatunk, hogy a békét képviseljük a környezetünkben. A januártól életbe lépő béremelésekről és az adókedvezményekről számolt be az év utolsó kormányinfóján tegnap a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely többek között elmondta, január 1-ével a minimálbér 322.800, a garantált bérminimum 373.200 forintra emelkedik. Folytatódik a pedagógusok béremelése átlagosan 10%-kal, a közigazgatásban, a szociális és kulturális ágazatban 15%-kal. Emelésre számíthatnak az igazságügyi alkalmazottak is. Duplájára nő jövőre a családi adókedvezményként igénybe vehető összeg, január 1-től egy gyerek után havonta 20.000, két gyermek esetében gyermekenként 40.000, három vagy több gyermeknél pedig fejenként 66.000 forint jár a családoknak. A hallgatói lemorzsolódást csökkentő programot indít a kormány. A felsőoktatásért is felelős államtitkár Facebook videójában elmondta, a program célcsoportjába az orvos, egészség és természettudományi, valamint műszaki, informatikai, agrár és pedagógus képzésben tanuló hallgatók tartoznak. A 2026 és 29 közötti időszakra szóló keretösszeg több mint 28 milliárd forint. A nemzetgazdasági miniszter szerint politikai és gazdasági szorításban kell a kormánynak helytállnia. Nagy Márton az Indexnek adott interjúban azt mondta, Magyarországon a fogyasztás továbbra is erős, a reálbérek nőnek, a költségvetés szempontjából kulcsfontosságú adók, az áfa és a bérekhez kapcsolódó adónemek ugyanúgy befolynak, mintha magasabb lenne a növekedés. Hangsúlyozta, a külső feltételek miatt nem teljesültek a kormány növekedési számai. Újabb, minden eddiginél nagyobb keretösszegű pályázati kiírás jelent meg a földhő hasznosítására. 19 milliárd forint kamatmentes hitel ösztönzi a geotermikus hő- és villamosenergia termelő beruházásokat Budapesten kívül, közölte az Energiaügyi Minisztérium. Aláírta a szlovák köztársasági elnök a büntető törvénykönyvnek azt a módosítását, ami alapján fél év börtönt is kaphat, aki megkérdőjelezi a Benes dekrétumok jogosságát. Forró Krisztián, az államfő nemzetiségi ügyekkel foglalkozó tanácsadója, a Felvidéki Magyar Párt korábbi elnöke az aláírás után beadta lemondását. A liberális Szabadság és Szolidaritás mozgalom és a Progresszív Szlovákia párt jelezte, a módosítás miatt alkotmánybírósághoz fordulnak. A kormányinfón tegnap Gulyás Gergely miniszter úgy fogalmazott, nem helyes a szólásszabadság olyan korlátozása, amit a szlovák büntető törvénykönyv módosítása tartalmaz. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult, párás idő valószínű. Az ország északkeleti harmadán viszont előfordulhatnak szakadozások a felhőzetben. Rövidebb időre a nap is előbukkanhat. Csapadék egyelőre nem hullik. A szél nagy területen felélénkül, északkeleten gyakran erős lökések is kísérhetik. A csúcshőmérséklet délután plusz 4-5 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja Hály János író a decemberi Képmás címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál.
Fotónaptár és fotókönyvkészítés. Fuji Fotócentrum, Kisdobótér 8.
A Keresztény Élet heti lap áldott, békés karácsonyi ünnepeket kíván a lap valamennyi kedves olvasójának, a terjesztésben közreműködő atyáknak és lapterjesztő munkatársaknak.
Reklámot hallottak. Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazinműsor.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Műsorunkban Farkas Ferencné, gyakorló háziasszonyt kérdezem. Milyen előkészületek is kapcsolódnak ehhez a szép egyházi ünnephez?
A karácsony számomra nem csak a szeretet ünnepe, mint ahogy ezt mindig harsogják a rádió, és az advent is nem csak a meggyújtott gyertyának az ünnepe, hanem a belső lelki békének is. Tehát én elsősorban a készülést úgy gondolom, hogy lélekbe készítsük el magunkat és a családunkat az adventre és a karácsonyra, ha van haragosunk, béküljünk meg, és nyugodt lélekkel készüljünk, és könnyebben fog menni a fizikai előkészület és minden. Először is szeretném tanácsolni, hogy karácsony előtt minden család egyeztessen, hogy ki kivel, melyik nap ünnepel, mikor érkeznek, ugyanis a kapkodós karácsony az feszültséget teremt, és nem ez a célunk, hanem éppen ellenkezője. Ugyanakkor a mértékletességre is felhívnám a figyelmet, mert nagyon sok család, köztük magam is már néha tárolási gonddal küszködünk, és a kisebb ajándék az lehet, hogy több, és az olcsóbb is. Amikor gyermek voltam, akkor a nagymamám azt mondta, hogy a legértékesebb ajándék, amin rajtad van, a kezed szennye. És sokáig gondolkodtam rajta, míg megfejtettem, ami tulajdonképpen annyit jelent, hogy az én kezem által készített, tehát amin az én kezem szennye azért van rajta, mert bütyköltem rajta, mert készítettem, és ehhez jó lenne, hogyha hozzászokatnánk az ifjabb generációt, a gyerekeket, hogy a mostani gyöngyfűzéssel, ragasztással, nyírkálással, csipkekészítéssel, vagy a mézes kalács sütéssel is nagyon helyes és aranyos gasztroajándékok készíthetők a kicsik által. És akkor ők is átélik azt a adni tudás örömét, hogy tulajdonképpen adni sokkal jobb, mint kapni. Igaz, hogy a pszichológusok szerint már az maga ajándék, hogyha az ember jó szívvel tud örülni a kapott ajándéknak is. Tehát ha én valakit ahhoz az örömhöz juttatok, hogy ő adhat nekem, akkor már az maga egy kicsike ajándék. Gyermekkoromban a nagyszüleim és a szüleim karácsonyra úgy készültek, hogy ezeket a sűrű, sötét esti nappalokat úgy próbálták meghosszabbítani, hogy világosabb függönyöket, ritkább függönyöket tettünk föl a lakásba. Ezeket én most is szoktam alkalmazni, ugye van sűrűbb csipkefüggöny, ritkább, ilyenkor a téli időszakban a legritkább csipkefüggöny kerül az ablakokra. Hát természetesen tisztán, hogy minél több fény bejöjjön. És hát karácsonyi abroszok, szalvéták, és egy-egy apró karácsonyi dísz minden szobába kerül. Nálunk családon belül nem szokás a nagyon nagy dekoráció, mint ahogy említettem, inkább a szívünkkel várjuk a karácsonyt. Már elkészíthetjük az első és általános vásárlási listát, amiben már megvásárolhatjuk az italokat, az ásványvizet, a száraz tésztát, csillagszórót, karácsonyfadíszeket, ha átnézzük és ha szükséges, pótoljuk, a karácsonyi csomagolópapírokat, a képeslapokat, amit a postán akár előre föl is adhatunk, és akkor december közepére még mindig nagyon sok feladatunk marad. Akinek a fagyasztójában van hely, az már megvásárolhatja a húsokat, akkor nem kell úgy sorban állni. A húsokat akár fel is szeletelhetjük, sütésre előkészíthetjük, befűszerezhetjük. Fontos viszont, hogy a szeletek közé vagy az adagok közé sütőpapírt tegyünk, amit a tepsit szoktunk kibélelni, mert ezzel a sütőpapírral könnyebb lesz utána szeletekre bontani. Megvásárolhatjuk a konzerveket, például gombakonzervet, kukoricakonzervet, vagy amit használni szeretnénk. Megvásárolhatjuk szinte az összes sütéshez valót, kivéve az élesztőt, mert az csak frissen jó, de vehetünk természetesen lisztet, cukrot, kókuszreszeléket, margarinokat, sütőport, kakaóport. Így az ünnephetére vagy az ünnep előtti utolsó hétköznapokra csak a péksütemények, tejfélék, esetleg a hal és a karácsonyfa megvásárlása marad. Bizony még így is nagyon sok feladata lesz a háziasszonynak. Na most általános tanácsokat adhatunk ugyan, de minden családban a gazdasági helyzet határozza meg, a pénztárcának a helyzete, hogy mit fogunk majd az ünnepi asztalra tenni, meghatározza az időtényező, mert a mostani fiatalasszonyok ugye az utolsó percig dolgoznak, esetleg valakinek a családban diétája vagy betegsége, és akkor ahhoz is kell alkalmazkodnunk. Vagy valamilyen erős vallási vagy családi tradíció, ami a hagyományokat összefogja, és amit talán nem illik megtörni, vagy legalábbis illik rá emlékezni. Vannak tipikus karácsonyi ételek és italok, mindenki ismeri ugye a karácsonyi mézeseket, a beigliket, esetleg a sósból a pogácsát. Én most szeretnék egy diós kevert sütemény receptjével ráhangolódni a karácsonyra, úgyhogy azt kérem, hogy aki szeretné lejegyezni, akkor készítse elő a papírceruzát, és én fogom mondani, ez egy elég gyors, egyszerű sütemény, és nagyon finom, egy kicsit reformos is, tehát vigyázunk az egészségünkre. Tehát szükséges hozzá 4 tojás, 25 deka darált dió, 5 deka zsemlemorzsa, 20 deka cukor, pici só, egy negyed sütőpor, az körülbelül annyi, mint egy nagyobb babszem, tehát egy késhegyével lehet adagolni. Ízlés szerint rumaroma vagy vaníliaroma, és egy kanál búzakorpa. Ha ezt összekeverjük, először azzal kezdjük, hogy a tojást vagy 5 percig habosra keverjük úgy egészben, ahogy van, esetleg villa segítségével, habverővel, vagy aki gépesített háztartásba a Turmix géppel. Utána a hozzávalók sorrendjébe adjuk hozzá, tehát a diót, morzsát, cukrot, sót, sütőport és a búzakorpát. Ha egy kicsit esetleg a tésztánk sűrű, 2 kanál vízzel tudjuk hígítani. Ezt belesimítjük egy közepes méretű kerektorta formába, és 25 perc alatt megsütjük, egyszer közben megfordítjuk. Ebből körülbelül 3-4 centi vastag, diós, illatú, nagyon kellemes tészta fog kisülni. A tetejét sűrű lekvárral akkor megkenjük, amikor már a tészta egy kicsit kihűlt. Nagyon jól mutat rajta a színes lekvár, például a sűrű baraszk lekvár, de én legutóbb alma lekvárt tettem rá, és azzal is nagyon finom volt. Kókuszrezelékkel megszórtam a tetejét, színek is esztétikusabbak voltak, és vagy nagyszemű mazsolával, vagy valamilyen szárított gyümölccsel dekorálhatjuk, esetleg a szalcillával.
Ha már süteményeket említünk, akkor a mézes sütemény, a mézes kalács az szorosan hozzákapcsolódik az ünnephez. Általában mi olyan recepteket ismerünk, amelyeket már jó előre el kell készíteni az ünnepre, hogy szépen megpuhuljon az a mézes kalács, ami majd a karácsonyi asztalra kerülhet. De ön is készült most nekünk egy konkrét recepttel. Ez a mézes, ez a jól megszokott mézes kalács?
Igen, ez a úgynevezett rögtön puha mézes kalács, de ez nem azt jelenti, hogy ezért utolsó pillanatban lehet megsütni. És már előre mondom, hogy a szaggató formákból karácsonyfa díszeket is varázsolhatunk, méghozzá úgy, hogyha kiszaggatjuk, akkor ott még nyersen egy szívószállal lyukat fúrunk a nyers tésztába, és akkor, amikor kisül, akkor ez a lyuk megmarad, és csak egyszerűen felfűzzük. Ha pedig hát az asztalra szálljuk, akkor ez a művelet természetesen elmarad. Ez egy nagyon egyszerű recept, és sok éve próbálom úgy, hogy sikeres. Most is mondanám akkor a hozzávalóját. 13 deka vaj vagy margarin, 3 egész tojás, 20 deka porcukor, egy púpos teáskanál szódabikarbóna, egy zacskó mézes fűszer, 2 evőkanál citromlé, citromhéj reszelve és 50 deka liszt. És a díszítéshez, az írókázáshoz, ami ugyan nem kötelező, de többnyire a mézes kalácsot szokták írókázni, 2 tojásfehérje, 15 deka porcukor, egy púpos teáskanál étkezési keményítő, és egy teáskanál ecet. Elkészítése a következő. A mézet és a vajat kavarhatóra langyosítjuk, általában mikróban jó megcsinálni. A tojásokat beleütjük és elkavarjuk. Utána beletesszük az összes fűszert, a szódabikarbonát, a cukrot és végül a lisztet. Jól kidolgozzuk, ez a tészta lágy és kenődős lesz, de ilyennek kell lennie. Letakarva legalább egy órában hűtőbe tesszük, de akár 24 órára is. Tehát ha dolgunk van és más munkafázis következik, akkor letakarjuk és hűtőbe alszik egyet, de ne fagyjon meg. Sütéskor előkészítjük a töpséket, azaz kibéreljük sütőpapírral, elővesszük a nagy adag tésztánkat, és csak a negyed részét lisztezett gyúrótáblán 4-5 mm vastagra kinyújtjuk, és kiszaggatjuk tetszés szerinti formára. Előmelegített sütőben 8-10 perc alatt megsülnek, sütés közben nőnek, ezért számítani kell arra, hogy sűrűn lesznek a tepsibe. Ne süssük túl, körülbelül karamell szín a megfelelő, és közben pedig, mikor elfogy a hozzávaló, akkor a következő negyed résszel dolgozunk értelemszerűen. Ebből az adagból körülbelül 4 nagy gáztepsi lesz, és ennyire lesz szükségünk. Ha kihűltek, akkor már díszíthetjük őket. Az írókázáshoz a porcukrot és a keményítőt átcitáljuk, hogy ne legyen csomós, mondjuk egy tejaszűrőm. A fehérjébe beleöntjük az ecetet, és a cukor és a keményítő előbb 1/3-át, és utána elkezdjük verni. Később fokozatosan a többit is, egy zacskóba kanalazzuk, a tetejét megkötjük, hogy ki ne csorogjon. A csücskén pici lyukat vágunk, és már is lehet tetszés szerint írókázni. Ebből az adagból nekem 90 darab süteményt szokott sülni, ezekkel az arányokkal. Általában nagy kedvenc, én névnapra, születésnapra is sütöm, az illető születésnapjára nagy mézes szívet kap, és megírom neki. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells are chiming, jingle bells time. Dancing and prancing in Jingle Bells Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time, it's a swell time to
go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, kick up your feet. Jingle around the clock. A mixin' and mingling, a jingling beat. That's the jingle bell, that's the jingle bell.
A következő fázis ugye a húsok. Igaz, hogy a ünnep előtti az böjtös időszak, de a első másodnapján aztán minden családban szoktak húst tenni az asztalra. Nálunk általában kacsacombok vagy kacsamell szokott készülni, fokhagymással és fehérborral párolva. Itt előnyben van a sütőzacskó, amit mindenkinek nagyon tudok ajánlani. Fontos a sütőzacskónál, hogy a befűszerezett húst már végleges arányaiba tesszük bele, mert azt nem lehet kibontogatni. Kinyomjuk a sütőzacskóból a levegőt, beletesszük a húst, és a sütőzacskót lezárjuk, és néhány sütőtűvel megszurkált lyukat teszünk rá, mert gőz fog keletkezni. Utána fél időben az acskót megfordítjuk, és amikor már úgy gondoljuk, hogy nem sokára tálalni akarjuk, akkor középen ketté vágjuk, és a hús teteje nagyon szépen megpirul. Nem csak a kacsacombot, bármilyen egybesült húst. Körülbelül 1 kiló húsra 1 óra szükséges, tehát ezt így lehet kalkulálni. A húshoz természetesen szükséges valami jóféle saláta. Itt szívesen ismertetnék önökkel egy salátát, aminek az a neve, hogy Klára saláta.
Lehet tudni azt, hogy miért ez a neve?
Igen, egy Klára nevű ismerősömtől kaptam, csak ilyen nagyon egyszerű. Tehát szükséges hozzá párolt lilahagyma, ezt úgy készül, hogy felvágott lilahagymát sós ecetes cukros vízben a roppanósra párolunk. Szükséges hozzá főtt krumpli, amit kihűtve felvagdalunk mokkacukor nagyságúra. Szükséges hozzá főtt bírsalma, ami esetleg befőtt is lehet, és valamilyen jóféle füstölt sajt. Ezeket egyenlő arányban nagyjából összekeverjük, és készítünk hozzá egy tejfölös majonézes mártást, amivel szintén megkeverjük, egy fél órát áll és már tálalhatjuk, és csupa egészséges hozzávalóból van, és elég gyorsan is elkészül. Nálunk az ünnep előestén, azaz a vilijáján mézes babájka szokott készülni, ugye ez nagyon sok borsodi családban készül. A babájkának vagy gubának más szóval kelt tészta, kalács tészta az alapja, amit leforrázzunk langyos vaníliás tejjel, megédesítjük mézzel és megszórjuk mákkal. A hal is nagyon jó karácsonyi étel, a mi kedvencünk a süllő, amit palacsinta tésztába szoktunk kirántani, és a palacsinta tésztától jó könnyű lesz, és nagyon ízletes. Leves nálunk egyik kedvenc a Ferenc József levese, amiről azt olvastam, hogy azért volt Ferenc Józsefnek a levese, itt hát történelem tanárok most vagy megcáfolnak, vagy csak mosolyognak rajta, mert Ferenc Józsefnek időskorára kiullottak a fogai, és ezt a levest egyszerűen el tudta fogyasztani. Komolyra fordítva a szót, különféle főtt zöldségek szükségesek hozzá, általában a húsleves alapzöldségei, és esetleg karfiol, vagy néha van esetleg a boltokban ilyenkor is új karalábé, ezeket megfőzzük, és turmixoljuk, és utána elvegyítjük tejszínnel, de azzal már nem forraljuk. Hát innentől egy betétje a spiritott pulykasonka szokott lenni, amit cérnemetélszerűen fölvágunk, és egy pillanatig megpirítjuk olajban. És ez úgy néz ki, mint egy sötétbarna cérnemetélt, amit külön tányéron tálalunk hozzá, és mindenki tesz a tányérjára. Van, aki ebbe a levesbe egy pár csepp finom ecetet is tesz, ez ízlés dolga. Az édességek ugye már az előbb készültek, ide még szeretném ajánlani a gyümölcssalátát, ami szintén előre elkészíthető, és itt a gyerekek is nagyon jól bevonhatók. Természetesen először az idén gyümölcsökkel kezdjük, tehát az alma, banán, mandarin. Ezeket ugye egyforma nagyságúra vágjuk. mazsalát is tegyünk bele föltétlenül, amit javaslok, hogy gyümölcs tejába áztassunk meg, és akkor a mazsala megdagad, de fölveszi a gyümölcs tejának a nedvességét, és kellemes aromás lesz tőle. És utána ezt esetleg befőttel még megfejelhetjük, ami a befőtt levét felhasználva a gyümölcssalátához. Tehetünk bele ezen kívül vaníliás cukrot, rumaromát, narancshéjat, citromhéjat, és ha felnőtteknek készül, akkor valamilyen édes szesszel is megkoronázhatjuk. Nem feltétlenül kell, de elképzelhető. Szeretnék a fogyókúrázóknak is egy kicsit kedveskedni, vagy a reformkonyhás hallgatóknak. Ez a kedveskedés szintén egy recept lenne, méghozzá a köles kroket lenne. A kölesről olvashatjuk most, hogy nagyon-nagyon divatos és előretör a gasztronómiában, ugyanis lúgosító hatása van, és nagyon kevés kalóriaértéke. Nagyon gazdaságos ez a köles, olyan pici, apró szemű, igazán mint a zsemle morzsa, és kevés kell belőle. Ehhez a krokethez kell 20 deka tehéntúró, egy kávés pohár köles, amit megfőzünk előre. Ezt négyszer annyi sós vízbe főzzük simán, úgy, mintha tésztát főznénk, néha megkavargatjuk. 20 perc múlva majdnem minden vizet elhasznál ez a köles, és négyszer ennyi lesz belőle, tehát sok lesz belőle. Akkor leszűrjük. Összekeverjük a túróval, fontos, hogy a köles egy langyos legyen már, és nem forró, mert a túrót megfőzni szabályosan. Beleütünk két tojást, és innentől kezdve jön a háziasszony kreativitása, mert ha ezt összekeveri, ez maga már az alap. De én ebbe különféle fűszereket szoktam keverni, lehetőleg zöld fűszerekkel, nagyon finom petrezselyem zöldjével, ha még van a menta, zöld menta, vagy zöld bazsalikom, vagy ha nincs ilyesmi, akkor már marad a bors és a majoránna, és akkor ezzel összekeverjük, ha nem elég köthető ez a massza, tehát lágy, akkor tehetünk bele itt is egy kanálbúzakorpát, vagy egy kanáros lisztet. Ebből a masszából kis golyócskákat söndörgetünk a tenyerünkbe, és kevés olajon kisütjük, ekkor lesz belőle kroket. Ha nem félünk a kalóriáktól, akkor ugyanezt még úgy is meg lehet csinálni, hogy zsemle morzsába forgatjuk, és akkor úgy sütjük ki. Bár most már van teljes kiörlési zsemle morzsa is, tehát már esetleg nyugodtabban lehet használni. Ebből a mennyiségből körülbelül 4 kis adag köles golyó lesz, és nagyon ízletes, a kölesnek magában szinte semmilyen íze nincs. Itt a fűszerek lesznek a dominánsak, amiket az előbb felsoroltam és beletettünk. Még arról szeretnék beszélni, hogy a háziasszony esetleg saját készítésű ajándékkal is kedvezkedhet a vendégeinek. Saját készítésű ajándék, például szárított fűszerek egy szép kis üvegben. Ha nincs ilyen kis üvegünk, akkor a gyógyszertárba lehet kapni azokat a kis tartályokat, amiben krémeket kevernek, és akkor vásárolhatunk egyen edénykéket ezeknek a fűszereknek, és akkor készíthetünk egyedi címkéket rá, és még azt is ráírhatjuk, hogy mikor adtuk, milyen fűszer van benne, és hát ki adta, kinek adta. Így akaratlanul azt sugalljuk, hogy ahányszor kézbe veszi az illető, annyiszor gondol ránk. Természetesen ez akkor teli találat, hogyha az illető szeret főzni és érdeklik a fűszerek. Készíthetnek az ügyesebb háziasszonyok tésztazsákot, ezt kartonból egy mondjuk 20x20 centis vidám zsákot készítünk, amire egy fehér vászon vinyettát varunk, és mondjuk ráírjuk, hogy kocka. Ha nem tudjuk ráhímezni akár egyszerű öltéssel, és akkor most már vannak ilyen alkoholos fürtollak, akkor egyszerűen ráírjuk. Ezt a kis zsákocskát kibéleljük egy fehér másik vászonnal, amiben benne van a kockatészta. Szép nagy masnit kötünk rá, és kapott az illető egy saját készítésű gasztroajándékot. Ugyanígy készíthetünk levendulazsákot. A levendulazsák ugye az egy mohírtó, ugye kisebb zsákocskát készítünk. Ha tudunk hímezni, akkor ráírhatjuk, hogy levendula, és feltétlenül lila színnel ráhímezzük, hogy levendula. Ha nem tudunk, akkor természetesen itt is csak ráírjuk kézzel, hogy levendula van benne, és az illető fölakasztja a válfára a szekrénybe, és elűzi a molyokat. Ugyanígy készíthetünk lekvárokat is, amiknek hát van szezonja is, főleg a nyár, de ilyenkor is készíthetünk narancslekvárt, készíthetünk almalekvárt, mert ezeknek mindig van szezonja egész télen, és ez arra is jó, hogyha véletlenül olyan vendégünk vagy családtagunk érkezik, akire nem számítottunk, és nincs hirtelen ajándék, akkor ez a vésztartalékunk is lehet. És amit én narancslekvárt készítettem, az 1 kiló narancsból is itt következik a recept. 1 kiló narancs szükséges hozzá. Szükséges hozzá 2 citrom, 1 kiló befőző cukor, és ha itt megállunk, akkor már semmi más, de még lehet tovább turbózni, és elkészítése is nagyon egyszerű. A narancsot és a citromot jól megmossuk, mert héjastól lesz rá szükségünk. Felvágjuk a citromot és a narancsot is karikára, magokat eltávolítjuk, és annyi vízzel leöntjük, hogy ezt ellepje. Ez körülbelül egy 2 liternyi anyag lesz vízzel együtt. Betesszük a hűtőbe, és egy napig pihentetjük. Másnap ezzel a lével, ami rajta van, ezzel a lével 30 percig kavargatva főzzük. Fogjuk látni, hogy a déli gyümölcsnek teljesen szétfő a húsa, és szinte a héja is szétfő, és nagyon puha lesz, és nagyon kellemes illatú. A 30 perc után tesszük bele a befőző cukrot, azzal már csak 2 percig forraljuk. Ha habos lenne, ott leszedjük, hogy ne kelljen esztétikai okok miatt röstelkednünk, ha az üveg szélén oda tapad a hab, és innentől már beleöntögethetjük a kis üvegekbe, mivel ez igazi kuriózum, ez célszerű kis 3 decis vagy még kisebb üvegekbe tárolni, és az előbb azt mondtam, hogy ezt lehet tovább turbózni. Én ezt még úgy szoktam, hogy beleteszek egy kis kanál mézes kalács fűszert, mielőtt kiszedem az üvegbe, gyorsan belekavarom, és egy tábla csokoládét, amit a húskloffolóval összetörök mindenféle szeszélyes darabra, de ezzel már nem kell főzni, ezt csak belekeverjük, és akkor, amikor szedem ki, akkor egy nagyon szép círmos lekvár keletkezik, mert az egyik helyen csokoládé elolvad, a másik helyen látni a mézes kalács fűszört, a harmadik oldalon, ha egy picit fordítok az üvegen, akkor éppen a citromhéjat, tehát egy nagyon esztétikus, szép és titokzatos lekvárunk lesz. Ezt lekötjük, hát ha van kedvünk, akkor még szép kis sapkácskát is készíthetünk kartonból neki, és nagy örömet okozhatunk másoknak.
És ebből az 1 kiló narancsból milyen mennyiségű lekvár keletkezik?
Igen, ebből az 1 kiló narancsból 1,5 liter lekvár lesz, azaz 5 darab 3 decis üveg, ez akár 5 embernek az ajándéka. És a hiedelem ellentétben ez nem volt nagyon macerás, hiszen az egyik nap csak fölvágtam és betettem a hűtőbe, a másik nap pedig 30 percig főztem, és utána befejeztem, tehát nagyjából egy bő 1 órai munkával megvan ez az egész, és nagy örömet lehet vele okozni másoknak.
Köszönöm szépen Farkas Ferencné gyakorló háziasszonynak a beszélgetést, köszönöm a praktikus ötleteket, és isteni kegyelmekben gazdag, boldog, békés ünnepeket kívánok önnek és családjának.
Én is köszönöm szépen a meghallgatást, és azt kívánom, hogy mindenki mindennek, amit kap, nagyon tudjon örülni, és különösen annak, amit ad, azt a szeretetbe csomagolva adja át másoknak. Köszönöm.
Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Legyen isteni kegyelmekben gazdag, boldog, békés a karácsonyuk. Viszont hallásra! Most elhangzott gasztronómiai műsorunkat pénteken 13 óra 5 perckor, valamint vasárnap délelőtt 8 óra 5 perckor újra meghallgathatják. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, keddi adásunk tartalmából. Leó pápa jó kívánsága a vatikáni alkalmazottakhoz. Mindennapi szolgálatunkkal dicsérjük az Urat. A pápa nagyobb kollegialitást sürget a papi szolgálatról szóló apostoli levelében. Szent Család vasárnapján zárul a falakon kívüli Szent Pál Bazilika szent kapuja.
Leó pápa karácsonyi jó kívánságai a vatikáni alkalmazottakhoz. Mindennapi szolgálatunkkal dicsérjük az Urat. A római kúria köszöntése után Leó pápa hétfőn délben találkozott a 6. Pál aulában a Vatikán alkalmazottaival és családtagjaival. A több ezer vatikáni munkatársnak, akik a legkülönbözőbb intézményekben dolgoznak, a Szentatya szívből megköszönte szolgálatukat, majd a betlehemi jászol szereplőinek bemutatásával jelezte, hogy ezzel a lelkülettel kell nekünk is betöltenünk a küldetésünket. Leó pápa mindenek előtt megköszönte, hogy eljöttek a karácsonyi összejövetelre.
Ed è la prima volta che vi incontro tutti insieme anche con molti vostri familiari e questo mi fa molto piacere.
Ez az első alkalom, mondta, hogy találkozom veletek és családtagjaitokkal, és ennek nagyon örülök, szólt személyes hangon a Szentatya. Ma ugyan nem kell a munkáról beszélnünk, de én mégis megragadom az alkalmat, hogy megköszönjem a munkátokat. Egyre jobban kezdem megismerni a Vatikánt, amely hivatalok és szolgálatok hatalmas mozaikja, és remélem, hogy Isten segítségével a különböző munkahelyek meglátogatása során találkozom majd veletek. A pápa örül a találkozó családi pillanatának, immár szinte karácsony előestéjén, amelyet a betlehemi jászol előtt élnek át, miként az aulában is a színes jászolnál, amelyet Costa Rica adományozott a Vatikánnak. A betlehemi jászolban a népi képzelet a mindennapi élet jellemző alakjaival népesíti be a barlang körüli teret. Így az evangélium említette pásztorok mellett különböző foglalkozású figurákat találhatunk. A kovácsot, a fogadóst, a mosónőt, a köszörüst és még sok mást. Ezek persze ősi foglalkozások, mondta a pápa. Némelyikük már el is tűnt, vagy teljesen átalakult, de a Betlehemen belül megőrizték jelentésüket. Minket pedig arra emlékeztetnek, hogy minden tevékenységünk, hétköznapi elfoglaltságunk Isten tervében nyeri el teljes értelmét, amelynek középpontjában maga Jézus Krisztus áll. A jászolban fekvő kis Jézus pedig, mintha mindenkit megáldana.
La sua presenza mite e umile diffonde ovunque la tenerezza di Dio.
Szelíd és alázatos jelenléte Isten gyengétségét sugározza mindenfelé. Amíg Mária és József a gyermeket imádják, a pásztorok pedig ámulattal közelednek hozzá, addig a többi szereplő a mindennapi tevékenységét végzi. Úgy tűnik, mintha eltávolodnának a központi eseménytől, de ez nem így van, hangsúlyozta Leó pápa. Valójában mindenki pontosan úgy vesz részt, ahogyan van. A helyén marad, és azt teszi, amit tennie kell, végzi a munkáját. Leó pápa szeretné valójában is azt hinni, hogy ugyanezt történhet velünk is a munkanapjaink során, miközben megszokott munkánkat végezzük, mert hiszen éppen ezzel dicsérjük Istent, ha az jól, elkötelezetten tesszük. Néha annyira leköt a rohanó élet, hogy nem is gondolunk az Úrra vagy az egyházra, hanem csak magára, munkára, hogy abban a legjobbat adjuk, és a világi hívek, a családjaik és gyermekeik iránti szeretettel éppen ezzel dicsőíti meg az Urat, szólt elismerően a pápa.
Impariamo dal Natale di Gesù lo stile della semplicità, dell'umiltà.
Jézus születéséből tanuljuk meg az egyszerűség és az alázat stílusát, és gondoskodjunk együtt arról, hogy ez mindinkább az egyház stílusává váljon. Végül arra kérte őket, hogy hazatérve adják át a köszöntését az otthon maradt szeretteiknek, főként az időseknek és betegeknek, azt is elmondva nekik, hogy a pápa imádkozik értük, majd áldott karácsony kívánt nekik abban az örömben és derűben, amelyet Jézus ad nekünk.
A pápa nagyobb kollegialitást sürget a papi szolgálatról szóló apostoli levelében. A II. Vatikáni Zsinat papképzésről, valamint a papi életről és szolgálatról szóló határozatainak 60. évfordulója alkalmából 14. Leó pápa új apostoli levele a papok szolgálatának és szerepének mélyebb megértésére irányul. A hűség, amely a minden ember iránti alázatos szolgálatban, Istennel és népével való állandó párbeszédben fejeződik ki a folyamatos képzés révén, a papok közötti testvériség és az egész egyház kontextusában, a missziós és szinodális lelkületben, amely túllép minden önmagunk ünneplésének kísértésén. Ezek azok a prioritások, amelyeket 14. Leó a papi életben fokozni kíván a Jövőt Teremtő Hűség című apostoli levelében, amelyet a szeplőtelen fogantatás ünnepén írt alá és december 22-én tett közzé. A levelet a zsinati Optatam Totius és a Presbyterorum Ordinis dekrétumok 60. évfordulója alkalmából írta. Ezek a dokumentumok, amint a pápa hangsúlyozza, mérföldkövet jelentenek a lelkipásztori szolgálat természetéről és küldetéséről, valamint az arra való felkészülésről szóló teológiai reflexióban, és amelyek megőrzik nagy újdonságukat és jelentőségüket. Ezért életben kell tartanunk ezt az emléket a zsinat szándékairól, azáltal, hogy elfogadjuk azt a küldetést, amelyet ezek a dekrétumok az egész egyháznak adtak, írja a pápa. Ez magában foglalja a papi szolgálat mindennapos megújítását, erőt merítve annak gyökeréből, amely Krisztus és az egyház közötti kötelék. Leó pápa szerint ez elsősorban azt jelenti, hogy a lélek hangjára kell támaszkodnunk, amely eredetileg táplálta a vágyat erre a lelkipásztori hivatásra, amely mindig Isten ingyenes ajándéka. A pápa arra kéri az egyházat, hogy támogassa a papok folyamatos képzésére irányuló kezdeményezéseket, mint például a tavaly februárban tartott konferencia, amelyen több mint 800-an vettek részt, mintegy 80 országból. Hangsúlyozza továbbá, hogy a szemináriumok célja, hogy a képzés terei legyenek, hogy segítsenek a szemináristának a saját szívére figyelni. Csak az emberileg érett és lelkileg szilárd papok és szerzetesek vállalhatják a cölibátus elkötelezettségét, és hirdethetik hitelesen a feltámadt evangéliumát, figyelmeztet 14. Leó pápa. A Szentatya nem hagyja figyelmen kívül azokat a nyílt sebeket sem, amelyek továbbra is sújtják az egyházat. Az elmúlt évtizedekben a papság tagjai által elkövetett visszaélések által okozott bizalmi válság az egyházban szégyennel töltött el és alázatra hívott minket. Még inkább tudatosította bennünk az átfogó képzés sürgető szükségességét, amely biztosítja a papjelöltek személyes fejlődését és érettségét, valamint a gazdag és szilárd lelki életet. A képzés kérdése központi szerepet játszik annak a jelenségnek a kezelésében is, amikor azok elhagyják a papi szolgálatot néhány év vagy akár évtized után. Ezt a fájdalmas valóságot nem szabad kizárólag jogi értelemben értelmezni, hanem megköveteli tőlünk, hogy gondosan és együttérzően vizsgáljuk meg ezeknek a testvéreknek a történetét és a számos okot, amelyek ehhez a döntéshez vezethették őket. A megfelelő válasz mindenek előtt a képzés iránti megújult elkötelezettség, amelynek célja a növekedés útja az Úrral való bensőséges kapcsolatban. Leó pápa óva int az önreferencialitás kísértésétől, amelyet el kell kerülni, mert a papi hivatás mindig kapcsolati jellegű. Egyetlen pásztor sem létezik egyedül. Majd rámutat, a hivatás soha nem pusztán egyéni út, hanem arra kötelez minket, hogy gondoskodjunk egymásról. Ez a dinamika mindig a kegyelem műve, amely átöleli törékeny emberségünket, meggyógyítva azt a narcizmustól és az önzéstől. Hittel, reménnyel és szeretettel arra kaptunk hivatást, hogy minden nap kövessük Krisztust, minden bizalmunkat az Úrba helyezve. A közösség, a szinodalitás és a misszió nem valósítható meg, ha a papok szívében az önreferencialitás kísértése nem enged a meghallgatás és a szolgálat gondolkodás módjának. A papi testvériség nem csupán egy ideál vagy egy szlogen, hanem a szolgálatot végzők identitása alkotó elemének, egy olyan aspektusnak kell tekinteni, amelyet megújult erővel kell követni. Ezzel kapcsolatban Leo pápa rámutat, hogy bár már sokat tettek a Presbyterorum Ordinis ajánlásainak végrehajtása érdekében, még van mit tenni. Részletesen kitér néhány kérdésre, beleértve a gazdasági egyenlőség megvalósítását azok között, akik szegény plébániákat szolgálnak, és azok között, akik gazdag közösségekben végzik szolgálatukat, valamint az egészségügyi és idős gondozást, amely egyes egyházmegyékben vagy országokban még nem biztosított. A kölcsönös gondoskodás, a kifejezett odafigyelés a legmagányosabb és legelszigeteltebb testvéreinkre, valamint a betegekre és az idősekre nem tekinthető kevésbé fontosnak, mint a ránk bízott emberekről való gondoskodás, állapítja meg a Szent Atya. A pápa ezután az egyik olyan veszélyre utal, amely a papi életet fenyegetheti, nevezetesen a magányra, amely elfojtja apostoli buzgalmunkat és szomorú önmagunkba zárkózáshoz vezethet. Emiatt is elődeim iránymutatásait követve, írja pápa, remélem, hogy minden helyi egyházban megújul az elkötelezettség a közösségi élet lehetséges formáiba való befektetés és azok előmozdítása iránt, hogy a papok kölcsönös segítséget találhassanak az intellektuális és lelki élet ápolásában, hogy elősegítsék az egymás közötti jobb együttműködést a szolgálatban, hogy megvédjék őket a magányból eredő lehetséges veszélyektől, írja apostoli levelében 14. Leo. A pápa ezután kiemeli az állandó diakónus szolgálatát. A nagy törékenység idején minden felszentelt pap arra hivatott, hogy élje meg a szeretett közösséget azáltal, hogy visszatér a legalapvetőbb dolgokhoz, és közeledik az emberekhez, hogy megőrizze a reményt, amely az alázatos és konkrét szolgálatban ölt testet. Ebben a kontextusban az állandó diakónus szolgálata, a szolgáló Krisztushoz hasonlóvá válva, a szeretet élő jele, amely nem marad a felszínen, hanem lehajol, meghallgat és oda ajándékozza magát. Az együttműködő papokból és diakónusokból álló egyház szépsége, akiket az evangélium iránti ugyanazon szenvedély egyesít, és akik figyelnek a legszegényebbekre, a szeretett közösség ragyogó tanúság tételévé válik. A diakonátus egy diszkrét, de lényeges szolgálat, különösen akkor, ha a családdal szeretett közösségben élik meg, mert egy megértendő, értékelendő és támogatandó ajándék, figyelmeztet Leo pápa. Hasonlóképpen, folytatja apostoli levelében, a laikus hívők szerepét teljes mértékben szinodális szempontból kell értékelni. E tekintetben megfelelő kezdeményezésekre szólít fel minden részegyházban, hogy a papok megismerkedhessenek a szinódus záró dokumentumának irányelveivel. Leo pápa ezután konkrét ajánlásokat tesz. A szeretett közösség egyháztanának még hatékonyabb megvalósítása érdekében a papi szolgálatnak túl kell lépnie a kizárólagos vezetői modellen, amely a lelkipásztori tevékenységek központosításához és a ráruházott összes felelősség egyedüli viseléséhez vezet. Ehelyett a szolgálatnak egyre inkább a kollegiális vezetés felé kell elmozdulnia, a papok, a diakonusok és Isten egész népe közötti együttműködéssel, amely kölcsönös gazdagodáshoz vezet, ami a Szentlélek által adományozott különféle karizmák gyümölcse. Ahogy az Evangelii Gaudium emlékeztet minket arra, hogy a szolgálati papság és a Krisztushoz, a vőlegényhez való hasonulás nem vezethet oda, hogy a szentségi tekintélyt a hatalommal azonosítsuk. A papi hivatás a testvérek szolgálatának örömében bontakozik ki, összegzi gondolatai 14. Leo. Azonban, megfigyelve a kortárs társadalmakban érzékelhető néhány gyakorlati trendet, nevezetesen a túlzott összekapcsolódottságot a pápa óva inta egy kettős kísértéstől, amely aláshatja a papi szolgálatot. Az önmagáért való hatékonyság, amely gyakran túlzott média jelenléttel jár, és az egyfajta teljes csendesség. Az evangelizációt nem a megvalósított projektek számával mérik, magyarázza a pápa, sem a felajánlott szolgáltatások számával. Másrészt a lusta és legyőzött megközelítés ugyanilyen helytelen. A papok minden helyzetben arra hivatottak, hogy hatékonyan válaszoljanak a hiteles és őszinte kapcsolatok iránti nagy éhségre, amely a kortárs társadalomban megtalálható a szerény és tiszta élet tanúságtételén keresztül. A szemlélődés és a cselekvés közötti harmóniát nem a működési tervek kétségbeesett elfogadásával, vagy a tevékenységek egyszerű egyensúlyozásával kell keresni, hanem a húsvéti dimenziónak a szolgálat középpontjába helyezésével. A fenntartás nélküli önátadás azonban nem lehet és nem szabad, hogy azt jelentse, hogy feladjuk az imát, a tanulást vagy a papi testvériséget. Éppen ellenkezőleg, az ima válik azzá a horizontá, amelybe minden belefér, amennyiben az Úr Jézusra irányul, aki meghalt és feltámadt a világ üdvösségéért, zárja új apostoli levelét 14. Leó pápa.
Szent család vasárnapján zárul a falokon kívüli Szent Pál bazilika szent kapuja. December 28-án, karácsony utáni első vasárnap, vagyis Szent Család vasárnapján zárul a falakon kívüli Szent Pál bazilika szent kapuja. December 28-án, vasárnap délelőtt 10 órakor James Michael Hervé bíboros, a falakon kívüli Szent Pál bazilika főpapja végzi a szent kapu bezárásának a szertartását a bazilika átriumában, majd ezt követően körmenetben bevonulva szentmisét mutat be a főoltárnál. A hívek és zarándokok szabadon belépőjegy nélkül léphetnek be a bazilikába és vehetnek részt a szertartásokon. A szent kapu, mint a remény és a megújulás szimbóluma. A reménység jubileumi szentévében a falakon kívüli Szent Pál bazilika szent kapuját ez év január 5-én nyitotta meg Harvey bíboros, a bazilika főpapja, mintegy 3000 hívő jelenlétében. A Szent Pál bazilika szent kapuja megnyitó szertartásának kezdetét két rendkívül megindító zenei pillanat jellemezte. Az átriumban megfújták az ökölszarvat, ennek jele a jóbel, és ami valójában nevet adott a jubileumi örvendezésnek. Így hirdette meg annak kezdetét a 122. Zsoltár kezdő soraival, öröm töltött el, amikor jelezték, indulunk az Úr házába, lábaink már átlépik kapuidat, ó Jeruzsálem! A Zsoltárt Gregorián dallamra énekelték a bencés szerzetesek, utalva a Szent Pál apátság Szent Benedek rendi eredetére, hiszen a bencés szerzetesek immár több mint 1200 éve őrzik Szent Pál a népek apostola sírját, és egyúttal felelősek az arándokok és hívei fogadásának liturgikus és lelkipásztori szolgálatáért. A Szent Kapu megnyitása után a körmenet, Harvey bíboros és Rino Fizikella ések vezetésével a szerzetesi közösség és az evangelizációs dikasztírium képviselőinek kíséretében megérkezett a konfesszió oltárhoz, amely alatt a népek apostolának erekéi nyugszanak. A remény jubileuma az egész év során meghívás volt minden zarándok számára, hogy elinduljon egy lelki úton, és a hitben fedezze fel újra az erőt a jelen kihívásaival való szembenézéshez.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse.
József Attila. Karácsony. Legalább 20 fok hideg van. Szelek és emberek énekelnek. A lombok meghaltak, de született egy ember. Meleg magvető hitünkről komolyan gondolkodnak a földek. Az utcák biztos szerelemmel siető szíveket vezetnek. Csak a szomorú szeretet latolgatja, hogy jó most, ahol nem vágtak ablakot, fa nélkül is befűl az emberektől. De hová teszik majd a muskátlikat? Fölöttünk csengőn tisztán énekel az ég, s az újszülött rügyező ágakkal lángot rak a fázó homlokok mögé.
József Attila Karácsonyest című versét Dér Gabriella színművésznő mondta el. József Attila a 20. századi magyar költészet egyik legkiemelkedőbb és legismertebb alakja. 1905. április 11-én született Budapesten, apja szappanfőző munkás, anyja mosónő volt. Az apa 1908-ban elhagyta családját. Nagy szegénységben éltek. 1910-ben Attila Öcsödre került nevelőszülőkhöz, 12-ben tért vissza Budapestre. Édesanyját 1919-ben veszítette el. A következő évtől a makói gimnáziumban tanult. Ekkor ismerkedett meg Juhász Gyulával, az ő segítségével és előszavával jelent meg első verses kötete, a Szépség koldusa. 1924-ben a Szegedi Egyetem magyar-francia szakára iratkozott be. Innen azonban Tiszta szívvel című verséért eltanácsolták. Ezután Bécsben, majd Párizsban tanult, tagja lett az Anarchista Kommunista Szövetségnek. 27-ben tért haza Budapestre, 1930-ban belépett a kommunisták magyarországi pártjába. 34 után szociáldemokrata és liberális körökkel talált kapcsolatot. A Baumgarten alapítványból 35-ben segít, a következő évben jutalmat kapott. Utolsó kötete az 1936-ban megjelent, nagyon fáj, sem hozta meg a várt elismerést. 1937. december 3-án Balatonszárszón hunyt el. 1938-ban posztumusz Baumgarten díjat kapott, 48-ban életművét Kossuth díjjal tüntették ki, 2001-ben posztumusz Magyar Örökség díjban részesült.
A nap imája.
Ó Mária, nem találtál szállást fiat számára? Íme, én a szívemet kínálom neki. Hideg és méltatlan, igaz, de vajon te nem Isten anyja vagy-e? A kegyelemből mindenható, minden javak osztogatója. Cseréld ki a szívemet, tedd hasonlóvá tiédhez. Ó, szent pásztorok, akik angyali hívásra mentetek a barlanghoz, mély nemes példát mutattok nekem. Együtt igyekeztek sietve az istálló felé. Nem várjátok meg a hajnalt sem, elindultok az éjszakába, bizakodva siettek, és minden aggódás nélkül ráhagyjatok nyájatokat annak őrségére, aki hív titeket. Mély messze vagyok én a ti buzgóságotoktól. Lelkem, te is igyekezz megállás nélkül előre azon az úton, amit az Úr angyala mutat neked. Ámen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást!